Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami urunktól. Amen. Ami további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérem, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, az első rész 5. versétől a 12. versig bezárólag eképpen. Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezémnek rátétele által. Mert nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentetett pedig most, ami megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot az evangélium által, amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá a pogányok tanítójává. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Menj, édesatyánk, köszönjük a te igédet, köszönjük az igében lévő hatalmat és erőt, amely ugyanolyan, mint ahogyan kezdetben szólt, amikor szóltál és létrejött ez a világ mindenség. Köszönjük, édesatyánk, hogy ugyanilyen hatalommal bír a te igéd, és köszönjük, hogy meg akarsz bennünket ajándékozni a hittel, hogy megragadhassuk a te igédet. Kérünk téged, hogy tedd fogékonyjá a mi szívünket, a hitnek dolgaira ajándékozz meg újra a hittel, hogy át tudjuk venni, amit te kínálsz. Szeretnénk gyümölcsöt teremni. Szeretnénk megerősödni és megbátorodni, egyébként a te igéd végezheti lesz bennünk. Így kérünk, hogy add a te igédet, lelkedet, munkálkodj mi bennünk, és hadd legyünk mi jó föld a te igédnek. Amen. Köszönjük meg Istenek igéjét, ugye, amit hozzánk szól, Pál apostol Timóteusnak írott második leveléből, az első rész 7. versében. Eképpen. Mert nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét. Szeretett testvérém, ebben az igében azt olvashattuk, hogy Pál az ő lelki gyermekének, Timóteusnak ad tanácsokat, útmutatásokat életére nézve. Csodálatos hangú levél ez, mert annyira érezni lehet benne a szeretetnek a személyességét, azt a mély és különleges kapcsolatot, ahogyan Pál Timóteussal együtt volt, ami jellemezte az ő kettőjüknek a kapcsolatát. Pálnak tanítványa volt Timóteus, és sok mindent tudunk ő róla. Nagyon sok teológus és biblia tudós írja le azt, hogy Timóteus egy tipikusan olyan típusú ember volt, aki hajlamos volt a húskomorságra. Fiatal ember volt, aki már egy gyülekezetben régóta vezetői szerepet töltött be. Ige hirdető volt, vezető ember volt, akinek felelősség és feladatai voltak. Nagyon fontos, hogy úgy szólítja meg Pál Timóteust, mint aki nem a kezdetek kezdetén jár, hanem már benne van a lelki életben, és mégis ez az embert, aki benne jár már a lelki életben, sőt a szolgálatban, hiszen vezető, találja ez a levél egy olyan állapotban, amikor bizony elfáradt, amikor el lehet őről mondani, hogy talán van a szolgálatában egy sereg nehézség, amikor valahol egy olyan élethelyzetbe jut bele, amiben mindnyájan bele tudunk jutni, hogy a mindennapoknak az egyszerű és egysíkú szürkessége és sokasága egy idő után elerőtleníti, elfásítja az embernek az életét, lelkét, sivárrá teszi. Azt láthatjuk ebből az igéből, a mögötteséből, hogy a Timóteus életében igen, vannak nehézségek. Aztán elmondtuk már, hogy önmaga hajlamos a búskomorságra, aztán jelen vannak az életében a félelmek, a különböző aggodalmak is. Annak ellenére, hogy már egy vezető, egy kipróbált szolgálja Istennek Timóteus. Mindennek ellenére is lehet ilyen állapotba jutni, ezért nagyon könnyen azonosíthat vele bennünket az Isten lelke. Miért is? Mert bizony nekünk is vannak nehézségeink, bennünk is ott vannak a félelmek, az aggodalmak. Minket sem jellemez mindig az, hogy hatalommal és erővel tudunk járni a mi életünkben. Legyen az éppen egy olyan dolog, ami a világ életünkhöz tartozik, vagy kenyérkereseti dolog, vagy otthon. Legyen akár egy olyan dolog, hogy bizonyságot teszünk az Istenről. Mindnyájan megfáradhatunk, így ír erről Ézsaiás, hogy még a legkülönbek is ellankadnak és megfáradnak. Valóban Timóteus az egyik legkülönbb tanítvány volt. És mégis elfáradt, megfásult, éppen azért történik meg az, hogy Isten megerősíti az ő igéje által. Nem lehet azt mondani, hogy Timóteus különösen nagy nyomorúságban van, hiszen ilyenről nem hallunk, nem olvasunk itt ebben a levélben. Nem lehet azt mondani, hogy életveszélyes helyzetbe került, ahol az élete léte a tét. És amíg tart ez az életveszélyes helyzet, milyen különös, hogy addig nehéz, amíg tart. Mert hogyha vége van, vagy így, vagy úgy, de akkor már nincsen gondja az embernek. Vagy megszabadult, vagy pedig az életveszély beteljesedett, és az ember odaadta az életét valamiért. Megesett nagyon sokszor a keresztényeknek az életében ez, de amíg tart, addig nagyon fontos, hogy az ember megtartasson, de most nem erről van szó. Most nincs különös életveszély, nincs különösen nagy nyomorúság, nincs valami hatalmas fenyegető dolog jelen az ő életében. Pontosan ezért hasonlít talán egy kicsit a mi életünkre is az övé, vagy a mi életünk hasonlít az övéhez, hogy éppen most nincs nagy nyomorúság, nincs nagy veszedelem, nincs nagy rettenés, nincs semmi különös dolog, és mégis az ember képes úgy ellankadni, elfáradni. Pontosan egyetlen egy dolgot veszít el ilyenkor az ember a hétköznapok szürke sokaságában, a monotóniában, az, hogy életszerű legyen az élete. Ha viszont Istennek a gyermeke elveszíti az életszerűségét, az élet illatát, akkor bizony senkinek nem tud semmit mondani. Akkor élete nem olyan, akinek az életére föl lehet nézni, akinek az élete mellett meg lehet érezni az élet illatát, vitalitását, erejét, szépségét, tavaszát és gyümölcstermését nem lehet követni, így innentől teljesen felesleges, hogy az ember mondjon is bárkinek bármit. Hogy gyere, élj úgy, ahogy én, lásd meg az Istennek a szeretetét, mert nézd, velem ezt tette. Nincs fedezete az egésznek. Ezért hallatlanul fontos, hogy az Isten gyermekét, az Isten rendbe tegye, újra megerősítse. És milyen csodálatos, hogy Timóteus életében Istennek gondja van erre. Gondja van arra, hogy ezt a fiatalembert újra megbátorítsa, felélessze, újra kihozza a buskomorságnak, a szürkességnek a világából, a monotóniából, a csüggedésből, az ellankadásból. Istennek gondja van erre. És olyan csodálatos első örömüzenet ez a mai napon, hogy a te életedben is gondja van erre az Istennek. Téged is meg akar erősíteni, a te életedet is le akarja porolni a szürkeségből, és azt akarja, hogy úgy élj, úgy tégy bizonyságot. Olyan legyen az életed, kelésed, fekvésed, hogy amikor egy napra este visszanézel, akkor azt tud mondani, hogy megérte ma is élni. Jó volt élni. Jó volt az Istennel járni. És olyan nagy dolog ez, hogy nekünk ilyen szerető édesatyánk van, hogy gondja van erre, újra és újra. Talán elfáradt Timóteus, talán enerváltá lett, pislogó gyertyabér lett ez az ifjú, és mégis Isten megerősíti. Hogyan történik mindez? Azt láttuk az igéből, hogy először is azzal kezdi Pál apostol, hogy emlékezteti Timóteust. Igen, mert amikor az ember félelmes szívűvé válik, elerőtlenedik, akkor az az érzése az életéről, önmagáról, mintha ma kezdtem volna, vagy még mindig ugyanott tartok, mint amikor elkezdtem. Sehova se jutottam előre. Nem halad az életem. Más helyen viszont pont Timóteusnak mondja Pál, hogy a te előrehaladásod nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt. Ezzel szemben pont kontraszt érzése az, amikor az ember erről tendik, hogy hiába dolgozom, hiába próbálkozom, már oly régóta, hiába teszem az én mindennapi dolgaimat, legyen a szent, vagy éppen világi profán dolog, amit meg kell tegyek önön életemnek az érdekében, ami küldetésem itt a földön, ugyanúgy, mint a szent dolgok, mégis valahogy nem történik semmi. Mégis, mintha ma kezdtem volna, még mindig ugyanott tartok, mint eddig, mint amikor elkezdtem. És először is az Isten emlékeztet a kezdetekre, vagyis visszavezeti a szememet a jelen helyzetemtől egészen vissza, nagyon messze. Így mondja Timóteusnak, hogy az a képmutatás nélküli hit, az már ott volt a te nagyanyádban, Loiszban, aztán a te anyádban, Eunékében, és biztos vagyok benne, hogy benned is ott van. Visszavezeti az embernek a szemét mindig egy olyan időpontra, amely még előttem volt. Hogy érezzem, hogy tudjam, hogy még mielőtt én megszülettem volna, már elkezdődött az a történet, amely velem még mindig tart. Nem akkor kezdődött el, amikor megtértem, megismertem Istent. Nem akkor kezdődött el, amikor szolgálatba állított az Isten. Nem akkor kezdődött jelentőssé válni az én életem, hanem sokkal előbb, már az Istennél. Erre emlékezteti vissza Timóteust először is az Isten, hogy nem akkor kezdődött el. A kezdetek egészen az örökké valóságba nyúlnak vissza. Amikor én úgy döntöttem, hogy téged egyszer felemellek, téged megtisztítalak, örök élettel ajándékozlak meg, és szolgálatba állítalak. Halatlan fontos mindig ez, hogy emlékezz. Gondoljátok el, hogy mennyiszer megtörténik az, hogy újra és újra Isten népét emlékeztetni kell valamire. legvégén jelenések könyve. Emlékezz, honnan estél ki és téri meg. Emlékezz vissza az első szeretetre. De az Ószövetség népét is Isten folyamatosan emlékezteti. Emlékezteti, hogyan szabadítottalak meg téged. Emlékezz vissza. Igen, mert az embernek az a természete, ezt már mondtam máskor is, de elmondom most is, mert annyira jó kép. Egyszer egy lelkész kollégámtól hallottam ezt a képet, hogy a bárány, én addig nem tudtam, rövidlátó állat. Körülbelül csak azt látja, ami 10-15 méteren belül van. Ami mögötte van, az számára homályos teljesen. Nem lát mögé. Ezért olyan könnyen elragadható a bárány a farkas által. A farkasnak nem kérdés, hogy pillanatokat lepridálja a nyájat. Miért? Mert nem látnak rendesen. És ezért kell őrizni a nyájat. Ehhez hasonlítja az ember életét Isten, hogy olyan, mint egy bárányé. Az ő gyermekének élete olyan, mint egy bárányé. És tényleg így van, hogy most az időre vetítve mondom ezt, hogy nem látja az ember azt, ami következik, homályba burkolt dolog, de milyen furcsa, hogy ami körülbelül úgy az idei környezetünkben benne van, csak azt látjuk szintén át. Látjuk azt, hogy holnap mi lesz a dolgunk, látjuk azt, hogy holnap után milyen célok, feladatok vannak jelen az életünkben, aztán visszaemlékezünk még a tegnapra, a tegnap előttre, de az előttre már nem nagyon, már tovább mentünk. És milyen furcsa, Isten mindig újra és újra visszaemlékeztet, azaz behozza a látó, a lelki látóterünkbe mindazokat a dolgokat, amiket régen cselekedett velünk. Amiket úgy akar megmutatni, hogy emlékezz vissza, hogy hogyan és miképp győztél a hitben régen. Milyen halatlan fontos dolog, és milyen régi parancs az emlékezés. Emlékezz vissza, hogy én veled már sokkal régebben elkezdtem. Legyen benne a látókörökben mindaz, amit eddig tanítottam. Emlékezz vissza az én ígéreteimre. Emlékezz azokra is, amelyek már betelt, megvalósult ígéretek. Mennyi ilyen van az embernek az életében, és a hajlamosak vagyunk elfelejtkezni róla. Milyen sokszor megtörténik az, hogy Isten valami egészen csodálatos módon megszabadít egy nagy veszélyhelyzetből, és milyen különös, hogy mikor újra belejutunk abba a veszélyhelyzetbe, ugyanúgy rettegünk és félünk, és azt hisszük, most vége van. Pedig már tapasztaltuk, hogy Isten megszabadít. Éppen ezért újra és újra az Isten emlékeztet vissza arra, hogy nem ma kezdődött el veled az új élet, elkezdődött régen, és nem rajtad múlik, hanem Isten kezébe vagy, mint szeretett gyermeke. Aztán így folytatja, hogy emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel a benned lévő kegyelmi ajándékot. Most egyetlen egy fundamentális kegyelmi ajándékra szeretnék csak utalni, mert a kegyelmi ajándékoknak körébe beletartozik a hit. Van az embernek hite, valami fajta hite, de az még nem élő hit, amikor az Isten megajándékozza az embert az élő hittel, akkor lehetséges átvenni a kegyelemnek ajándékait, akkor jut az ember tulajdonképpen élő hitre. Ebben azt gondolom, mindjárt egyetérthetünk, ez egy közös tapasztalat is, nem csak a Bibliának a tanítása, hogy másképp hittem, mielőtt megtértem, és másképp hiszek most már, miután megtértem, élővé vált a hitem. Teljes valóság a hitem. És valóban itt van a kegyelmi ajándéknak a sorában a hit, és én most csak erről szeretnék beszélni, hogy gerjeszt fel a kegyelmi ajándékot. Gerjeszt fel a hitet újra. Tedd élővé a hitet újra. Hogyan tehetem mégis élővé a hitet újra? Mert csak pislákol a tűz, de ha gerjeszteni kell, mint a tüzet. Ha a tűzhöz hasonló a kegyelmi ajándék, akkor, és ezen szemben lehet gerjeszteni például a félelemnek a tüzét is, de Isten azt mondja, hogy a hitnek a tűzét, lángját gerjeszt fel, akkor mégis mit kell tennem? Olyan érdekes és jó ez a példa. Olyan jó képekbe beszél az Isten. Mert valóban, ha tűz, akkor mit kell tennem? Táplálnom kell. táplálnom kell, meg kell erősítenem, rakni kell a tűzre. Aztán a kezdetekben meg kell fújdosni a tüzet, hogy felgerjedjen a tűz, hogy a parázs újra lángolni kezdjen. Ha tovább megyünk ezen a képen, hogy levegő mozgásra, szélre van szükség, akkor tovább mehetünk így is, mert hiszen valóban Isten lelkére van szükségem, hogy felkerjedjen a tűz bennem. Hívnom kell őt. Nagyon sokszor imádkozunk az atyához, nagyon sokszor imádkozunk a fiúhoz, lehet hívni a Szent Lelket is. Milyen régi imádság az, hogy Veni Sancte Spiritur. Jöv el, Szentlélek, Úristen. Aztán utána vedd elő a régi igéket és ígéreteket. Tedd maivá. Legyen ott a szívedben. Valaki egyszer úgy mondta, egy nagy prédikátor volt, hogy a mi szívünk olyan, mint egy ige krematórium. Bekerül az ige, aztán elég, eltűnik, egy pillanat alatt megsemmisül, jó, két napig még emlékszünk rá. Vedd elő újra az igéket, amiket neked személyesen adott az Isten. És gondolkodjál róla. A régi időkben a keresztények fontosnak tartották azt, hogy gondolkodni, elmélkedni Istennek a dolgairól. A zsoltáros időkben Dávid így szól, hogy éjjel-nappal gondolkodom a te törvényedről. Bizony, hogyha valami kedves, ha valami fontos nekünk, arról hajlandók vagyunk gondolkodni, azzal foglalkozunk a szívünkben, az eszünkbe jut újra és újra magától. És most azt mondja az Isten, hogy vedd elő újra az igéket és ígéreteket. És te gondoskodj arról, hogy újra eszedbe jusson. Emlékezz meg róluk. És tessék feléleszteni azt a tüzet. Vedd elő a régi győzelmeket. Aztán emlékezz, hogyan láttad hinni a nálad nagyobbakat. Mindezek legyenek előtted újra. Elevenítsd meg őket. Ragd meg a tüzet, hogy a hitednek legyen ereje és fénye. És hívd az Istennek a lelkét, hogy hadd értsem úgy, Istenem, mint ahogy akkor értettem, sőt, hadd értsem jobban, mint amikor akkor értettem. És akkor az ember szíve egyszer csak tele lesz ragyogó, fényes igékkel, ígéretekkel, emlékekkel, hogy hogyan győztem, amikor még úgy tudtam hinni, amikor olyan valóságnak tekintettem az Istennek a dolgait, az Isten szavát, a legkisebbet is és a legnagyobbat is, hogy így meg tudtam fogni, mint ahogy megfogom most ezt a könyvet. Gerjeszt fel a kegyelmi ajándékot, amely benned van. És elsősorban most itt a hitről beszélek. A hit kegyelmi ajándékára gerjeszt fel. Fel lehet gerjeszteni. És olyan csodálatos, hogy Isten azt akarja, hogy én nekem is legyen egy utána járásom. Nekem is legyen egy fajta lelki cselekedetem, amivel ezt elérem, hogy újra élővé válik a hitem. Miért? És miért nem igaz ez úgy, hogy csak úgy imádkoznom kell, hogy Uram, adj élő hitet, mert már odaadta. Azért nem igaz. Ezért mondja, gerjeszt fel. Aztán így folytatja Pál apostol, hogy arról kezd el beszélni Timóteusnak, hogy Isten nem a félelemnek lelkét adta nekünk, hanem az erőnek, a bátorságnak, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Úgy lehet, hogy Timóteusnak az életében jelen voltak félelmek. És ilyenkor hajlamos az ember így azt mondani, hogy hát én nem félek semmitől. Nincs olyan dolog, amitől nekem félnem kéne. Tényleg nem félek semmitől. És ilyenkor az ember olyan hajlamos lebecsülni a Timóteust, hogy azt mondja, hogy hát egy ilyen búskomorsággal rendelkező férfiú volt, aki hajlamos volt erre, de én ezzel szemben nem. Ugyanakkor a végigmegyek a Szentírásnak, akkor azt látom, hogy mindenki fél. Gondoljatok csak bele, hogy hányszor hangzik ez el. Ne félj Mózesnek, aztán mondja ezt Jeremiásnak, az összes nagy prófétának, minden egyiknek azt mondja, ne félj. Sokan vannak az istentelenek, és milyen kicsi és kevés a mi népünk. Okot szolgáltat ez a félelemre? Igen. Valóban félelmetes dolog ez. Aztán nagy a küldetésem, és milyen kevés vagyok én ahhoz, hogy betöltsem. Okot szolgáltat ez a félelemre? Igen. Aztán dolgozom, de nincs látszatja. Talán kudarcot vallok? Bizony a félelemnek ez is oka. Aztán az is oka a félelemnek, ha az emberi szíve kihűlt, hogy nincs meg bennem már az élet. Hogy olyan élet nélküli, olyan sivár vagyok. És félek attól, a lelki helyzetből, től, amibe belejutottam. Olyan sokféle fajta félelem van az embernek a szívébe. Mégis Isten azt mondja, hogy nem a félelemnek lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és józanságnak lelkét. Megint visszaemlékeztet valamire. A helyzet az az, hogy nem arról van szó, hogy amikor így, ilyen módon félünk, akkor tényleg ezek a dolgok ne lennének veszélyesek, vagy negatívak, amelyek jelen vannak az életünkben. Nagyon sok ember egyébként ezeket a dolgokat észre sem veszi, akik ott kín a világban élnek, és semmi közük Istenhez. Sokkal jobban is észreveszi az Isten gyermeke a félelemre okot adó dolgokat, azok tényleg félelmetesek és veszélyesek. Mégis az Isten arról beszél, hogy bátorodjék a szívet, mert nem vagy egyedül ezekben. Amikor az ember folyamatosan éli a maga életét, becsületesen szolgál, és így után belefárad, akkor mindig azt tapasztalja meg, hogy egyedül maradtam. Isten pedig arra emlékeztet, hogy nem vagy egyedül. A lelkemet adtam beléd. A lelkemet, amely nem a félelemnek lelke. A félelemnek lelke a sátáné. Aztán arról is beszél, hogy akiben nem lett teljessé az Isten szeretete, az fél. Abban lesz teljessé az Isten szeretete, aki először is hiszi az Isten szeretetét. És aki hiszi az Isten szeretetét, hogy engem is szeret az Isten, az bizony attól a perctől már nem is fél. Legtöbbször hiszik az Istennek a hatalmát, hogy képes megszabadítani, hiszik az Istennek a bölcsességét, meg nagyon-nagyon sok mindent, de azt nem hiszük, hogy jóindulatú velünk, hogy minket is szeretne, hogy ebből a bajból engem is kivonna. Furcsa érzés ez, amikor bajba kerül az ember élete, tényleg akkor így érez. Nem vonja kétségbe, hogy Isten hatalmas és képes megszabadítani, a felett kételkedik az ember ilyenkor, hogy és értem is meg fogja tenni. Ezért mondja a K.T. az igaz hitnél, hogy nem csak másoknak, hanem nekem is örök igazságot, életet és kegyelmet ad. Nem csak másoknak, hanem nekem is. Ezért mondja, hogy a szeretet lelke az Isten. Az a lélek, amely bennem van, a szeretetnek a lelke. Arról beszél, arról biztosít, hogy szeret engem az Isten. Újra és újra forrásá lesz bennem, amikor elfogy az én szeretetem, akkor lehet belőle táplálkozni. És milyen csodálatos, hogy Isten azt mondja önnön lelkéről, hogy benne van a szeretet, mert a szeretetért érdemes élni. És ha az ember szeret, azaz a tartalom, amely ok és cél egyben, és ami valójában az összes munkámat, mondani valómat, amit csak Istenért teszek, valójában igazolja, ha tudok szeretni. Ezért ott van a motorja, a szíve, a szeretet, aztán ott van a józanság, ami szintúgy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen ha az ember nem józan, akkor forró fejű. Ha az ember nem józan, akkor lehet félelmes és búskomor. Ha az ember nem józan, akkor lehet vakmerő. A józanság ezzel szemben ítélő képességet jelent. átlátásnak a képességét, és felülemelkedésnek a képességét is jelenti. Az a legborzasztóbb dolog, hogyha az ember benne él a mindennapokban, belekerül hirtelen a történések sodrába egy olyan helyzetbe, amikor feszülté válik minden, és az embernek az érzelmei elborulnak, az érzései már kontrollálatlanok, és mégis olyan helyzetben van, hogy döntenie kell valami felől. Ilyenkor szokott az ember nagyon rossz döntéseket hozni, mert érzelmek befolyásolt, nem hideg a feje, nem látja át a dolgokat, hanem áthatnak azok, amit belül érzek. Már az érzelmek uralkodnak a fejem felett. Milyen fontos, hogy Isten azt mondja, az én lelkem józanságnak lelke. Képes felül emelni a te gondolataidat, a te fejedet, mindazon felül, amit te tapasztalsz, és képes így megnézni az igazságot és a valóságot. Ez egy halatlan fontos dolog ám. Nem az extázisnak lelke, nem a rajongásnak lelke, hanem a józanságnak lelke. És azt mondja, hogy az erőnek is a lelke, az Isten lelke. Olyan lelket adott beléd, amely erős, amely mindenek körülmények között képes meg és kitartani, és amely, amikor megszólal, hasonlatossá teheti a te bizonyságtételedet Jézus szavához. Milyen is volt Jézus szava? Azt mondta róluk a farizeus társaság, aki ment kivizsgálni a főpapoknak, hogy másképp beszél. Másképp beszél, mint a tanítók és írástudók, mert az ő szavában hatalom van. Milyen csodálatos dolog és milyen csodálatos tapasztalat, hogy erővé válhat Isten lelke a erőnek forrásává az én életemben és szívemben. És mi kell ehhez? Nem félelem, hanem bátorság. Azt mondja tulajdonképpen Timóteusnak, hogy bátran állj elő, hirdesd az Istennek az igéjét, mondd el az embereknek, az Istennek az evangéliumot és örömüzenetét, hogy eljött Jézus Krisztus és eltörölte a halált, és elhozta az örök életet, és elhozta a halhatatlanságot. Milyen különös megfogalmazások ezek, amit itt a Timóteus levélben találunk. Nem annyiszor szoktuk ezt mondani. Milyen fantasztikus dolog, amit Jézus itt kijelent Pálon keresztül, hogy eltörölte a halált. Igen, eltörölte. Ha valaki meghal, de én bennem hisz, ha meghal is él. A halálnak a pullánkját törölte el. És egyszer eljön az a hatalmas és csodálatos világ, amit újjáteremt az Isten, ahol már nem lesz a halálnak semmi jelenléte, hanem csak az élet lesz benne. Eltörölte a halált, és elhozta a halhatatlanságot. Ez is milyen csodálatos ígéret. Igen, Isten azt mondja, hogy örök élettel ajándékozlak meg téged, majd ama napom, de ez az örök élet már elkezdődik itt. De itt megint más megfogalmazás használja az életet és halhatatlanságot. Azt mondják a teológusok, és így is van, hogy az ember lelke a halállal nem pusztul el, hanem utána tovább él, beszél az Ó és Új Szövetség kijelentés, hogy hol tartózkodik a feltámadásig, arról is beszél külön, hogy mi lesz a Jézus Krisztusban hívő keresztjénekkel, akik megtértek és újjászülettek. És milyen különös dolog ez, hogy az emberi lélek nem hal meg, mert Isten nem öli meg, csak a testet, de azt nem lehet elmondani az emberi lelkről, hogy halhatatlan. A halhatatlanság egyedül Istennek a tulajdonsága, jellemzője. És mégis, mit jelent az, amikor majd örök életet kapsz, hogy megajándékoz a halhatatlansággal? Megajándékoz önnön tulajdonságával, valóban gyermeké tesz, olyan leszel, mint aki tőle származik, sőt, tőle származóvá leszel, halhatatlanná. Fantasztikus az az ígéret, amelyet itt megmutott Pál apostol, hogy erre nézve lettem én szolga. És mindaz, ami itt ezen a földön ér, fájdalom, bántás, üldöztetés, nélkülözés, hogy az én személyes életem nem lehet gazdag, hatalmas és erős, nekem nincs semmim, mindaz ennek a fényébe semmit nem jelent, hanem erre törekszem, és ez a lényeg az én számomra. Igen, valóban így van, ez az élet, amelyet most élünk, ez ekkora, és most tegyél hozzá egy kilométert, akkor se tudja megmutatni, hogy mekkora lesz az örök élet. Hát melyik a fontosabb, ez vagy az? Erről beszél Pál, hogy éppen ezért, mert ez a fontos, tessék megbátorodni. Különös dolog, így mondja Jézus a világ fiairól, hogy a világ fiai a maguk nemében eszesebbek a világosság fiainál. De el lehet azt is mondani, hogy a világ fiai a maguk nemében bátrabbak az Isten gyermekeinél. Gondold el, miben vagy bátortalan, és miben vagy félelmes szívű. A világ fiairól azt lehet elmondani, hogy vállalkozásaikban bátrak, mernek nagyon sok mindent megtenni, fölvállalni és végigvinni. Aztán azt is el lehet róluk mondani, hogy bűneikben viszont vakmerőek. Róluk meg azt lehet sokszor elmondani, hogy bátortalanok vagyunk, a hitünkben nem merünk vállalkozni, pedig a hitnek éppen az a lényege, Lavaszlász ezt így fogalmazta meg, hogy a hit erőtere a lehetetlen. Ennél a jobb vállalkozás nincsen, de mi nem merünk vállalkozni. Sokszor világi dolgainkban pedig merünk bátrak lenni. Miben vagy bátor? És miben vagy félénk? Mit mersz megtenni? Hol mersz megtenni dolgokat? Vannak olyanok, akik a világi dolgokban, földi dolgokban is félelmesek, meg mennyei hitbeli dolgokban is. Vannak olyanok, akik világi dolgokban félelmesek, de a hitükben bátrak. Ez se jó. Aki hitében bátor, az minden dolgában bátor. Ha te életed nem arról beszél, hogy bátran éred, hogy erővel, józansággal és szeretettel éled, akkor a te bizonyságtételed nem ér semmit. Mindenki érezni fogja, hogy valami nem stimmel. Ezért Isten lelke arra bátorít, hogy tessék megbátorodni, tessék megerősödni, mert bizony, így mondja az Ószövetsége, ha bizonytalan zengés tészen a kürt, ugyan kiindul háborúba. Olyan szemléletes ez a kép, zárd most a szívedbe. Ha bizonytalan zengés tészen a kürt, ugyan kiindul háborúba. Ha mindaz, ami belőled árad, a szavaidból bizonytalan, ha csak úgy cseng-bong, de nem úgy zeng, hogy nincs határozottság benne, és nincs bátorság benne, akkor senki nem fog mozdulni a te szavadra. Mit csinál tehát az Isten? Emlékeztet, hogy mikor kezdődött el az ő és a te történeted együtt, az örökké valóságban. Aztán lehet, hogy szülőkön keresztül, nagy szülőkön, lehet, hogy dédnagyapád volt olyan, akinek a lelki vérvonala tovább megy a te életedbe. Aztán utána emlékeztet arra, hogy miket tettem a te életedbe, milyen igéket, ígéreteket adtam, gerjeszt föl a hitnek dolgait. És ne tőlem várd, hogy megélesszelek, megerősítselek, mert te neked kell most felgerjesztened valamit. Te neked kell visszajönnöd én hozzám. Te neked kell megerősítened azt, amit én már ajándékképpen odaadtam. Gerjeszt föl azt a tüzet, amelyet már felgyújtottam benned. Isten arról beszél, hogy kinek a lelkét adta beléd, és milyen jövőt adott neked. Nem a félelem lelkét, hanem a bátorság, az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta. Légy ezért a hitben bátor, a bizonyságtételben erős, olyan szóval mond, olyan hittel, amelyben hatalom van, és minden dolgodat jellemezze az, hogy te Jézus Krisztushoz tartozol. Erővel és hatalommal. Úgy legyen, imádkozzunk. Édes atyánk, mi is úgy gondoljuk, hogyha valakinek az élete, szava nem egyértelmű, akkor csak legyinteni érdemes rá, odafigyelni nem, követni pedig végképp nem. Mégis olyan sokszor a mi életünket úgy találod meg, mint akiknek ilyen a szavuk, gondolatuk, puszta létezésük és cselekedeteik, hogy nem vagyunk egyértelműek. Szeretnénk meggyógyulni, és szeretnénk felépülni. Szeretnénk megtapasztalni azt, hogy valóban lehet erővel és győzelmekkel telelévő életet élni. Nem szeretnénk ilyen felemás módon élni, ilyen gyengének érezni magunkat, és gyengének látszani. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki megerősítesz bennünket. Hogy most újra gyógyulást hozott a Te szavad nekünk, hogy emlékeztetsz, aztán parancsot adsz, hogy foglalkozzunk veled, gerjesszük fel azt a régi tüzet, és végül bemutatod a Te lelkedet, akit már a szívünkbe adtál, hogy mennyi módon forrása ennek az új életnek. Urunk, kérünk Téged, hogy ne feledjük szavadat, és valóban megerősödjünk, hogy számíthass ránk a Te országodnak harcaiban, az aratnivalóban. Hadd legyünk mi a Te munkásait. Szeretnénk felépülni, kérünk Téged, hogy adj nekünk bátorságos hitet, hogy merjük ezt a legnagyobb dolgot vállalni, a hitnek lehetetlen harcait, hogy megbátorodjon valóban a mi szívünk, és legyünk használhatóak a Te kezedben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Hisznek, bátor tetteket visznek véghez. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.